Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója az Inforádió arénájának vendége. Telefonon azért így, mert koronavírus járvány idején mi is a feltétlenül szükséges szintre csökkentettük a személyes találkozások számát, de a beszélgetést az Inforádió mellett az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Hol nehezebb most dolgozni vírus idején, Pesten vagy vidéken?
Jelen pillanatban az adott fázisban azt tudom mondani, hogy mind a két helyen egy egyenletes terheltségünk van. Talán Budapesten mindig is egy kicsit nehezebb volt a mentőmunka, hiszen a lakosságszám miatt és a feladatszám miatt ez egy frekventáltabb rész mindig számunkra. Itt azért az országos feladatszámnak gyakorlatilag az egyharmada mindig Budapesten is környékén csapódik le. Nagyjából egy 3000 feladatot jelent naponta nekünk, amiből 1000 Budapesten van, és 2000 az, ami az ország más részein oszlik meg. Hasonlóan van ez a koronavírus kapcsán is, hiszen a járványnak látjuk azt, hogy gócpontjai hol vannak az országban, és hol van a legtöbb beteg, ez itt a Budapest kapcsán is igaz.
Általában véve is Budapesten nehezebb, arra gondolok, hogy vidéken természetszerűek nagyobbak a távolságok, akár települések között is, többet kell mennie az autónak.
Azt szoktam mondani kicsit informálisabban, hogyha megengedik, hogy Budapesten magasabbak a házak, vidéken pedig hosszabbak az utcák. Ez a feladatszámunk van, és a megtett teljesítményünkben is látszik, hogy vidéken egy feladathoz átlag 40 kilométert teszünk meg, addig Budapesten 20 kilométert megyünk egy feladattal kapcsolatosan. Ez adódik a kórházi ellátórendszer sajátosságából is, hiszen a vidéken megyei kórházak vannak, és olyan centrumok vannak, ahova a beteget tudjuk vinni. Budapesten számos kórház van, számos specialitással, tehát itt teljesen más a betegút. 72 éve gyakorlatilag az elmúlt évtizedekben hozzászoktunk ehhez is, és azt gondoljuk, hogy ez egy jól működő rendszer a mentők szempontjából, tehát a vidéki bajtársaim azt a jellegű struktúrát ismerik jól, a budapestiek pedig ezt. Az elmúlt években azért próbáltunk egy némi belső áramlást is létrehozni, és vidéki bajtársak jönnek Budapestre, kipróbálják az itteni mentést és az itteni mentés sajátosságait, amit jó megtapasztalni, hiszen mégiscsak egy egységes mentőszolgálatunk van.
Mi a legnehezebb mondjuk Budapesten, hogy nem fér el a hordágy a 8. emeleti kanyarban, amikor nincs lift?
Hát, hogy mi a legnehezebb, arra számos pontot tudnék mondani, amikor mondjuk a dugókban nehezebben tudunk haladni, és erre ugye kampányokat is indítottunk, bár most a kiárási korlátozásoknak köszönhetően a bajtársaim mondták is, hogy elképesztő jól lehetett közlekedni, és nagyon jelentősen gyorsabban lehetett érni egy-egy baleset vagy egy rosszul lét helyszínére. Itt Budapesten jellemző az, hogy nem mindig vannak kiírva a nevek, házszámok, bonyolultabb esetleg a nagyobb társasházaknak a struktúrája, lépcsőházak és különböző egyéb folyosók tekintetében, tehát megtalálni a beteget néha problémásabb itt Budapesten. Vidéken pedig mondjuk egy városon kívüli részen, ahol mondjuk egy tanyavilágba megyünk, ott meg szintén ugyanezzel szembesülünk, csak ott egy-egy szétszórt tanya tekintetében nehezebb feltalálni azt, hogy pontosan melyikről is van szó. Azt gondolom, hogy a mentésnek ez is egy nehézsége, de szépsége is, hogy mindenhol megvannak azok a sajátosságok, ahol, hogyha beszélünk egy-egy bajtársunkkal egy adott mentőmáson, akkor el tudja mondani azt, hogy ő úgy ismeri az adott kerületet, vagy éppen adott tanyavilágot, mint a tenyerét is, és van úgy, hogy éppen a helyszínet ajtó bajtársak felhívják a szabadnapos bajtársat is, hogy mondja már meg, hogy szokott itt lenni, melyik az a tanya, amely mellett el kell forduljunk balra, hogy oda lyukodjunk ki, vagy ugyanez igaz mondjuk itt Budapesten, amikor egy ilyen nagy kerületbe és sűrűnakos kerületbe megyünk.
Szeretjük úgy hinni, tapasztalatból, hogy a magyarországi mentő az gyorsan a helyszínre ér. Mi a szintidő, ha van egyáltalán ilyen?
Szintidő gyakorlatilag egységes, európai vagy magyar szintidő nincsen. Vannak olyan mutatók, amikhez szeretjük a teljesítményünket mérni, és kell is, hogy mérjük a teljesítményünket. Mi a mentőszolgálatnál leginkább azt tűztük ki célul, és az a legfőbb célunk, hogy mindenkinek minél hamarabb segítséget tudjunk nyújtani. legyen ez akár egy egyfős mentőegység, vagy a rohamkocsi, a legfontosabb, hogy ő minél hamarabb ezt megkapja. Természetesen ahhoz, hogy ezt valamiféle exakt statisztikai módon is tudjuk elemezni, van egy évtizedes berögzött 15 perces mutató, amiben a gondolkodásunkat egyelőre próbáljuk tartani. Ez azt jelenti, hogy a legsürgősebb, az egyes prioritású eseteknél a 15 percen belüli kiérkezési idő az, amihez mérjük a teljesítményünket, amit természetesen számtalan tőlünk független faktor is befolyásolni tud, akár említhetem az időjárás, egyébként a forgalmi viszonyokat is.
De az ilyen esetekre az egyes prioritásúra is érvényes az, hogy a legközelebbi, leghamarabb odaérni képes egységet kell indítani, aki megkezdi az ellátást?
Sőt, ezeknél az eseteknél különösen fontos. Már például a Debrecen környékén végeztünk is olyan vizsgálatokat, hogy egy újraélesztés során még a telefonhívás közben elindítjuk a mentőegységet, anélkül, hogy a teljes kikérdezés megtörtént volna, de amint fölmerül az, hogy itt mondjuk egy ilyen magas időfaktorú eseményen állunk szembe, a legközelebbi mentőegységet már digitálisan egy kattintással tudjuk riasztani, aki éppen arra jár, és folyamatosan diktáljuk ki neki a további információkat, és küldjük az ő tabletjére a további információkat, amit a helyszínről megtudunk, hiszen ezekben az esetekben akár egy 10 percen belüli kiérkezés is az életminőséget befolyásolni tudja. Itt nagyon jó időket tudunk most már elérni, akár 8 perc környéki kiérkezéseink is vannak.
Van arra felmérésük, hogy mennyi a vakriasztás a magyarországi mentésben?
Volt erre felmérésünk, de amióta, ahogy említettem, az egységes segélyhívó rendszeren keresztül történik a feladataink jó részének a fogadása, az egy nagyon komoly szűrőt jelentett számunkra, hiszen ezekben a két centrumban ülő kollégák már meg tudják azt ítélni, hogy itt valamiféle falshívásról van szó, vagy esetleg valamilyen telefonhackről, és nem valójában mentőhívás az, ami szükséges. Így ez extrém módon lecsökkent szerencsére a mentőszolgálatnál, és ezzel nem terhelik a mi napi munkánkat.
Vagyis ami sürgős hívásnak látszik, az a helyszínen igazolódik, hogy valóban az volt általában?
Inkább azt mondanám, hogy ami mentőhívásnak látszik, az a helyszínen az esetek jelentős részében igazolódik, hogy valójában mentőre volt szükség. Hogy mennyire volt sürgős, az mindig változó, hiszen ahogy már beszéltünk is erről, azért minden betegnek a saját problémája a legsürgetőbb és a legfontosabb, tehát ő azt lehet, hogy az adott esetben még sűrösebbnek is értékeli, de egy adekvát helyszín ellátással meg tudjuk nyugtatni, és jó irányba tudjuk állítani az ő egészségét.
És ha megnyugszik, akkor ott hagyják, ha nem nyugszik meg, akkor viszik?
Hát ez nem a nyugalom kérdése, hanem az ő állapotának a kérdése, hogyha az ő állapota, ami szakemberünk felmérése szerint és vizsgálata szerint nem igényel kórházi ellátást, és vagy akár járóbeteg, vagy akár ügyelet által, vagy otthoni terápiában kezelhető, és olyan kompetenciával rendelkezik az adott mentőségünk, akkor ő megteheti azt, hogy az ő javaslatára a helyszínen marad a beteg.
Létezik még az a gyakorlat, hogy valaki azért hív magának mentőt, mert úgy kényelmesebb eljutni egy egészségügyi intézménybe?
Sajnos néha előfordul az, hogy azt gondolják, hogy attól, mert sárga színű a mentőautó, annak van egy ilyen funkciója is, de ez is jelentősen csökkent, hiszen elég szigorú és komoly kikérdezési protokollon keresztül megy a beteg állapotának a felmérése. Tehát ahhoz a betegnek jelentősen félre kell vezetnie minket és a mentőséget, hogy hozzá olyan esetben is mentőt küldjünk, amikor neki valójában nincsen szükség erre.
Vagyis mentőtaxizás az nem jellemző ma már Magyarországon?
Előfordul sajnos, ha azt mondanám, hogy nincs, akkor az nem fedné teljesen a valóságot. 1,2 millió esetünk van, amiben már csak a nagy számok törvény alapján is előfordul ilyen, és hogy említettem, mindenkinek a saját panasz a problémája a legsúlyosabb, és lehet, hogy ebben nincsen különösebb taxisztatás vagy rossz indulat, hanem ő egyszerűen félszorong, és azt gondolja, hogy neki a legjobb ellátást egy mentő tudja nyújtani, és a mi bajtásunk is a helyszínen azt látja, hogy lehet, hogy nem olyan súlyos az ő állapot, hogy most azonnal kórházi kezelésre szorul, de ez a beteg számára megnyugtató tud lenni, az ő állapotán tud segíteni, akkor ebből a szempontból mi elképzelhető kórházba fogjuk őt szállítani.
Az egészségügyi intézmények közötti betegszállítás az a mentőszolgálat feladata, vagy csak részben azért?
Ez csak részben a mi feladatunk, és ez néha terhet is róránk olyan szinten, ami nem feltétlenül a mi feladatunk lenne. A hatályos jogszabályok szabályozzák ezt a feladatot is. Azt kell tudni, hogy a telephelyek között, egy adott kórház különböző telephelyei közötti szállítás, az adott kórháznak a feladata és az ő felelőssége, hogy ezt megszervezze. Az a feladat, amikor egy beteget egy másik ellátó intézménybe kell juttatni, és neki valójában a mentőszolgálat tudására és technikájára van szüksége, akkor az a mi feladatunk. Ha egy példát említhetek, mondjuk egy infarktusos beteg bekerül egy olyan intézménybe, ahol el tudják kezdeni a terápiát, de egy magasabb szintű intézményben kell azt folytatni, akkor ez számunkra ugyanolyan mentési feladat, és ugyanúgy egyes körítású feladatként kezelve, a megkülönböző jelzést használva megyünk a beteget, és minél hamarabb bejutatjuk az egyik intézményből a másikba.
Ki kísérheti el a mentőben szállított beteget? Mondjuk, ha egy gyerek, mehet vele apukája, anyukája?
Amennyiben gyerekről van szó, akkor természetesen minden esetben kísérőt kell is, hogy vigyünk magunkkal, aki nyilvánvalóan, ha ez mondjuk nem egy iskolai környezet, akkor ez a valamelyik szülő tud lenni. A mentőautóban lévő helyek száma limitálja, hogy hány embert tudunk szállítani. A legfontosabb, hogy mindenki biztonságövel rögzített ülő vagy fekvő felületen legyen, tehát hogyha mondjuk a gyermek a hordágyon van, és oda tudtuk rögzíteni a hordágyon a megfelelő védő eszközökkel, biztonságjövekkel, akkor, és ez egy két fős mentőegység, akkor el tudjuk vinni az édesapját és az édesanyját is. Hogyha ez mondjuk egy emelt szintű mentőegység, vagy egy eset, vagy egy rohamkocsi, akkor ott csak az egyik szülőt tudjuk elvinni magunkkal.
De annak gondolom semmi akadálya, hogy a másik az autóval menjen, nem közvetlenül a mentőautó után, hogyha az megkülönböztető jelzéssel megy, hanem kövesse? Ez lehet?
Sőt, abszolút. Amit említett, azt külön kérjük is, hogy ha mi a megkülönböztető jelzést használva haladunk, és átmegyünk a piros lámpán, vagy éppen kereszt szabályokat kell, hogy áthágjunk a megkülönböztető jelzés miatt, akkor azt külön fejük előre a másik szülő figyelmét, hogy a mentőt ne kövesse, mert előbb-utóbb az ő biztonsága is sérülhet, hanem a kórházban találkozunk majd, nyugodjon meg, a legjobb kezekben van az ellátott személy, és a kórházban, amikor beér, kényelmesen leparkolt, akkor utána fel tudja venni velünk is a kapcsolatot, benne is az ellátó orvosával is.
Említette a megkülönböztető jelzéssel történő haladást. Mi az úrvezetők jó viselkedése ilyen esetben? Mert ezt mindenki másképp oldja meg. Van, aki leblokkol, megáll a közepén, van, aki jobbra, van, aki balra megy, van, aki gyorsít a mentő előtt, számtalan variáció van.
3 évvel ezelőtt indítottunk egy Segítsd a mentők munkáját kampányt, engedd el a mentőt. Azt látjuk, hogy ott az online és az offline médiában is egy 26 millió elérést sikerült produkálnunk ezzel a kampányunkkal. És igenis volt hatása, mert most már látják a gépkocsi vezetők, hogy gyakorlatilag halszálkaszerűen kell felsorakozni az autóknak, akkor, amikor egy megkülönböztető jelzéssel érkező jármű jön, ez mindegy, hogy mentő, rendőr vagy bárki is, aki ilyet használ, akkor semmiképpen nem jó megoldás az, hogyha azonnal a székre lépünk, hanem az a jó megoldás, hogyha két oldalra, jobbra és balra lehúzódunk, hogy középen egy sávban tudjon haladni a bajtárs.
Tehát aki bal oldalon van, az menjen balra, aki jobb oldalon van, menjen jobbra, és középen kell szabad utat hagyni.
Igen, és ott a mentő el fog férni, ebbe biztosak lehetünk is, és azt is tapasztalatból mondom, hogy a mentőgépkocsizető bajtársaim, akik tényleg óriási tapasztalattal rendelkeznek, és akár tényleg szuperhősként a teljes forgalmi helyzetet próbálják áttekinteni. 2-3 autóval is előre gondolkodnak és nézik, és hogyha azt látják, hogy felvillan egy féklámpa 2-vel előtte, akkor ő már számít arra, hogy a másik két autó is fékezni fog, és ezért neki valamilyen más manővert kell majd alkalmazni. Tehát igazán akkor tudnak segíteni a mi munkánkon, hogyha nyugodtan, higgadtan viselkednek, és mindenki megpróbál a két széle felé tartani az útnak.
Járműállománnyal most elégedettek?
Abszolút, könnyen mondom ezt, hiszen a tegnapi napon is éppen át tudtunk adni 20 autót, és már azok gyakorlatilag tegnap délután este ott voltak a mentőállomásainkon. Másik 19 ebből a beszerzésből a garázsokban áll, ami a hét többi részében fog menni a mentőállomásunkra. Csak az elmúlt 3 évben az én vezetésem alatt több mint 410 autót vásároltunk, és az elmúlt 10 évben pedig több mint 910 mentőautót vásárolt Magyarország kormánya. Ezzel gyakorlatilag a teljes aktív futó gépjárműparkunkat le tudtuk cserélni. Most már 4,2 év az átlag életkora a mentőautóinak, ami azt gondolom, hogy a betegbiztonság, a mentődolgozók biztonsága szempontjából is egy jelentős lépés, és nyilván egy fenntartható flotta szempontjából is egy komoly előrelépés számunkra.
Meddig szokta bírni egy mentőautó?
A teljes jogszabályok szerint maximum 13 év az a életkor, ameddig mentésben tartható egy mentőgépjármű. Mi ezeknek a cseréjét és fiatalítását folytatjuk már gyakorlatilag évek óta, így jutottunk el erre az átlag 4,7 évre.
És ezek a 4, mikor kell elkezdeni a következő nagy csereperiódust? Hogyha sokat vesznek egyszerre, akkor az azt jelenti, hogy sokat kell majd egyszerre cserélni?
Ha ezt a tendenciát folytatjuk, akkor igen, ebben igaza van, akkor kampányszerű csere az, ami időszerű lett. Mi inkább azt tartjuk most szem előtt, és azt tesszük, hogy egy folyamatos flotta megújítás és egy folyamatos csere legyen, és ezzel gyakorlatilag egy állandó, stabil futóállomány biztosítható, ami mondom, egy működési biztonságot is jelent számunkra.
Légi mentésben is az is a mentőszolgálathoz tartozik? Önök üzemeltetik?
Január 1-e óta a légimentésnek a műszaki feltételeit a készenléti rendőrség biztosítja, a szakmai feltételeit pedig az országos mentőszolgálat. Tehát praktikusan a betegek szempontjából semmilyen változás nem volt negatív irányba észrevehető, pozitív irányba pedig igen, hiszen lecseréltük a teljes légimentő flottánkat, és megújítottuk a helikopterállományunkat is.
Inzultus éri-e a mentősöket járvány alatt, vagy kevesebb, vagy több, mint korábban?
Egyetlen egy inzultus volt a járvány elején, egy kólás flakonnal dobtak meg egy mentőautónkat, aztán annak az elkövetője is elfogásra került. De ezen kívül csak pozitív dologról tudok beszámolni. Az látszik, hogy az elmúlt hónapokban a teljes egészségügyi dolgozóknak is jelentősen nőtt a renoméja és a megbecsültsége a társadalom minden területén. Mi a mentőknél ezt különösen érezzük. Mi amúgy is egy jelentősen és erősen megbecsült része voltunk az egészségügynek. Ugye különböző felmérések is mutatták azt, hogy a lakosság 80%-ának a bizalmát élvezzük, és az elmúlt hónapokban, években azt láttuk, hogy egyre trendibbé is vált a mentőszakma így a piaccal szemben, ha mondhatom ezt így. És ez a járvány pedig rávilágított arra, hogy az a munka, amit mi amúgy az elmúlt évtizedekben is végeztünk, az ugyanaz, amit most is csinálunk, de talán még értékesebb lett is, és még több szeretet, megbecsülés áramlik a lakosság részéről, cégek részéről, amiért külön hálásak is vagyunk.
Említette korábban az OMS mentő applikációját, de akinek ilyen nincsen még, az mit tartson magánál ahhoz, hogy tudjon segíteni a mentőnek? Vannak olyan országok, ahol egy kis kártyán vércsoportot, gyógyszerallergiát, korábbi műtéteket, ha van pacemaker, akkor esetleg azt számon tartja az ember, és magánál is tartja.
A vércsoportot, mint intenzíves orvos külön nem emelném ki, hiszen azt minden egyes alkalommal újra meghatározzuk a kórházban, amikor valakinek véletlenetésre van szüksége. Én inkább azt mondom, hogy a korábbi betegségei vagy szedett gyógyszerei azok, amik információval szolgálhatnak nekünk. Sok betegnél tapasztaljuk, látjuk, hogy akár a gyermekei vagy unokái egy komoly kis Excel-t készítenek számára, amiben színkódoltan napokra lebontva benne vannak az adott gyógyszerek. Ez nekünk is egy nagyon jó információ, hiszen látjuk azt, hogy mondjuk vérhígítószer az adott beteg is, és ha valamilyen baleset folytán neki vérzése van, akkor ott számítunk az erősebb vérzésre, vagy ha mondjuk különböző szívgyógyszert, vagy valamilyen cukorbetegség elleni gyógyszert, akkor ezek már a mi diagnózisunkat segítik. Ez azt tudom mondani, hogy ha egy gondos, felelős állampolgár valaki, akkor a szedett gyógyszereinek a listája is ott van valahol nála, és azt meg tudja mondjuk mutatni ő vagy a hozzátartozója a mentősök számára.
Elektronikus egészségügyi nyilvántartó rendszer az nem segíthet ebben valamennyit?
Abszolút. Az idei évben reményeink szerint már a letöltői is leszünk az egészségügyi elektronikus szolgáltatási térnek. Mi már most 2 éve gyakorlatilag minden ellátott beteg adatot föltöltünk az úgynevezett EST-be, és hamarosan az ellátott betegnek a korábbi dokumentációját is le tudjuk tölteni egy adott helyszínen, és mondjuk egy eszméletlen betegnél látjuk azt, hogy milyen gyógykezelésben részesült akár az elmúlt napokban.
Mentős kapacitást a járvány legrosszabb számított forgatókönyvére felkészítették-e már?
Igen, ezt azt tudom mondani, hogy hetekkel ezelőtt elkészítettük, amiben nagyon nagy segítség volt számunkra, hogy az elmúlt időszakban napi szinten használtuk az üzleti intelligenciát. Volt egy olyan adatbázisunk, ami vizuálisan is segítette a döntéseinket, ebben tovább tudtunk lépni, egy piaci felajánlást kaptunk, így gyakorlatilag napra készen, persze pontosan egy bármelyikünk vezetőként egy számítógépen, tableten, otthonában is látja azt egy hőtérképen, hogy hány esetünk volt aznap, milyen védőfelszerelést használtunk, milyen kapacitásaink vannak HR, eszköz és egyéb szempontból. Ez nagyon sokat segít a döntéseinkben, és ezt az adatbázist felhasználva most már ott tartunk, hogy mesterséges intelligencia algoritmusok is végeznek számítást a háttérben, és meg tudjuk azt becsülni, hogy ha és amennyiben ez a feladatszám van, akkor az adott kapacitásunk, értelmezett a humán erőforrás, az eszköz, a hány napig elegendő még, hol pirosabb a térkép, hol forróbb a térkép, hova kell több egységet allokáljunk, honnan tudunk kapacitást elvenni. Így gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy az első hetekben, ahogy miniszterelnök úr is mondta, a legrosszabb forgatókönyvre kellett felkészüljünk, mi ezt meg is tudtuk tenni, és bátran mondhatom azt, hogy bármi is jöjjön, az Országos Mentőszolgálat készen van erre.
Köszönöm a tájékoztatást. Csató Gábort, az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját hallották az Inforádióban telefonon. Azért telefonon, mert a koronavírus járvány idején mi is a feltétlenül szükséges mértékűre csökkentettük a személyes találkozások számát. A műsor elkészítésében Dévenyász Gergő felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió mellett az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.